A magyarországi takarék szövetkezeti rendszer átalakítása lesz a témánk a következő egy órában. Vendégünk Vojnis Tamás kormánybiztos, én Klavai Rihárd vagyok. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják. Kezdjük talán azzal, hogy egyáltalán miért van szükség a magyarországi takarék szövetkezeti rendszer átalakításának az élére egy kormánybiztosra?
Hát ugye talán érdemes oda visszamenni, hogy egy olyan folyamatnak tartunk szerintem egy nagyon fontos állomásánál, amelyik legalább 2-3 évvel indult. Ugye legalább 2-3 évvel ezelőtt nyilvánvalóvá tette a kormányzat, hogy szeretne fontosabb szerepet szánni a hazai tulajdonban lévő pénzintézeteknek a magyar pénzügyi rendszerben, és ezen belül a takarékszövetkezeteknek kiemelten fontos szerep jut. Ennek a folyamatnak aztán egy következő fontos állomása volt a Magyar Állam Magyar Fejlesztési Bankon keresztüli tulajdonszerzése a Magyar Takarékszövetkezeti Bankban, röviden nevén a Takarékbankban, és ezt követően kormánybiztos kijelölése ahhoz a feladathoz, hogy az immáron tulajdonnal is bíró és stratégiai elképzelésekkel is bíró, ezen egyébként különleges, erről majd remélem lesz alkalmunk beszélni, hitelintézetként működő szektorban egy olyan átfogó stratégia kerüljön kidolgozásra, és induljon el a megvalósítás útján, amely aztán több éven keresztül szolgálja a megfogalmazott célok elérését, tehát azt, hogy ezt a speciális hitelintézeti formát a mainál sokkal erőteljesebben sikerüljön bekapcsolni a gazdaság vérkeringésébe, és ennek eredményeként belátható időn belül remélhetőleg a mainál lényegesen nagyobb súlya vegyenek részt a reálgazdaság finanszírozásában.
Mi minden történt, vagy mi minden történhetett, és milyen lépések voltak a kinevezésen volt a tehát időszakban?
Igen, az első fél év alapvetően a stratégia koncepciókészítésre összpontosított, és ennek keretében mindenek előtt megtörtént az összes hazai forrásanyag feldolgozása, ami ebben a témában, ebben a tárgykörben az elmúlt, azt mondhatom, 2 évtizedben született. Ugye nem először foglalkozunk a takarékszövetkezetekkel. A felügyeletnél, maguknál, a szektor szereplőknél, a Nemzeti Banknál és még számos szabályozó hatóságnál rengeteg koncepció, tanulmány volt már. Igazán nem történtek eddig átfogó és érdemi változást eredményező intézkedések és átalakítások nem voltak. A hazai mellett a nemzetközi tapasztalatok feldolgozása is megtörtént, ami ennél is fontosabb szerintem, hogy sikerült találkozni, megbeszélést folytatni és konzultálni több mint 50 takarékszövetkezeti vezetővel, és ezen keresztül több mint 100 takarékszövetkezeti kollégával, természetesen az intézményvédelmi alapok vezetőivel és az érdekvédelmi szervezetek vezetőivel is. Tehát egy nagyon sokrétű munka folyt, aminek ismét mondom, egy nagyon fontos állomásához értünk el azzal, hogy 2 héttel ezelőtt a kormány elfogadta azt a átfogó stratégiai koncepciót, amely kijelöli és megnevezi azokat a feladatokat, amely útján a szektor újjászervezése elindulhat.
Mielőtt beszélnénk a jövőről, egy picit beszéljünk a jelenről. Milyen állapotban van, hogy látja az elmúlt fél év a tapasztalatai alapján? Milyen állapotban van ma a magyar takarékszövetkezeti rendszer?
Ugye arra utaltam, hogy, és talán ezt azért is fontos mondani, mert itt elsősorban fővárosi rádióhallgatók számára ez nem feltétlenül egy evidens dolog, hogy itt egy különleges értékekkel bíró, és ilyen szempontból egy nélkülözhetetlenül fontos szerepet betöltő speciális szektorról van szó, mely kifejezetten jól szolgálja pénzügyi szolgáltatóként a közvetlen gazdasági környezetének a fejlődését a takarékszövetkezetek személyébe, hogy így mondjam. Ez egy nagyon fontos dolog. Ugye itt rengeteg bankba ütközünk, ha az utcán járunk. Ügyfélként is ismerjük őket, a kereskedelmi bankok többségét. És egy-egy takarékszövetkezetbe is belebotlunk a fővárosban. De az, hogy ez egy országosan 1700 fiók összességében fiókkal és kirendeltséggel bíró hatalmas hálózat, egy rendkívül intenzív vidéki jelenléttel, amin azt kell érteni, hogy több mint 1000 olyan település van Magyarországon, jellemzően kis településekről beszélek, ahol a takarékszövetkezeten kívül nincs más pénzügyi szolgáltató, tehát a teljes hálózatának több mint a a fele ilyen településeken van, ahogy ez egyébként a nálunk fejlettebb külföldi országokban is. Tehát ennek a különleges értéke ugye többek között abban is rejlik, hogy egyedüli szolgáltatóként képes a helyi emberek, az helyben működő kis- és középvállalatok pénzügyi igényeit kiszolgálni, kielégíteni. És a hosszabb távú gazdasági növekedés, a hosszabb távú gazdasági fejlődés szempontjából ez rendkívül fontos és nélkülözhetetlen, hogyha azt szeretnénk, hogy egy fenntartható, stabil és kiegyensúlyozott növekedés valósul meg a gazdaságba, akkor meglegyen a teljes pénzügyi szolgáltató szektornak, meglegyenek ezen csápjai, és jól működjenek, és minden szempontból ki tudják elégíteni az ott helyben keletkező pénzügyi igényeket. Tehát ezt szerintem fontos tudatosítani, mielőtt arról beszélünk, hogy egyébként milyen állapotban van ez a szektor, hiszen az alapvető értékei azok ezekben a dolgokban leledzenek.
Mennyire egységes egyébként ez a rendszer? Én ugye említett, hogy számtalan kirendeltség van, fiók van, ez egy meglehetősen nagy hálózat. Én a vidéken élő emberként talán mondhatom azt, hogy én azt gondolom, hogy nagyon sokféle takarékszövetkezet létezik. Így van ez valóban? Tehát sokfélék ezek az intézetek?
Hát itt már ugye kezdünk belemenni a helyzetelemzésbe és a diagnózisba, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy igenis releváns, fontos kérdés. Ha tendenciákat, a jellemző piaci tendenciákat vesszük alapul, akkor azt tudom mondani, hogy sajnos egyre széttagoltabb a takarékszövetkezeti szektor. A szövetkezeti hitelintézetek mind működésük, mind az általuk nyújtott szolgáltatások színvonala, mind a tőke helyzetük, mind a likviditásuk, hogy ilyen banki kifejezéseket használjak, szempontjából egyre nagyobb különbséget mutattak, mint ahogy egyébként az országban és sok más területen is tapasztaltuk ugye az elmúlt évek során. Ez a széttöredezettség, széttagoltság, ez a takarékszövetkezetek körében is megjelent. Számokra lefordítva ez azt jelenti, hogy egyidejűleg zajlik egy olyan folyamat, hogy létrejönnek nagyon nagy, már-már kisebb bankként működő takarékszövetkezetek, több tízmilliárdos eszközállománya mérlek főszeggel, és a legkisebbek pedig hát ezeknek az 1-2%-ára rugó töredéknyi méretekben működnek. Vagy mondhatnám azt is, hogy még a 90-es évek elején 250 takarékszövetkezet működött Magyarországon, ma ezek száma most már 130 alatt van. De talán a legjellemzőbb, és ez is egy fontos tendencia, az az, hogy mennyire sorvad és csorbul a takarékszövetkezetek szövetkezeti jellege. Ugye ez egy különleges tulajdoni forma, talán nem mindenki ismeri ezt pontosan.
Itt arról van szó, egyre hogy... kevesebben, főleg a hallgatóink közül.
Igen, itt ugye arról van szó, hogy legvégén a tulajdonosok azok szövetkezeti tagok. Na most a 90-es évek elején hát milliós, több milliós nagyságrendben volt a szövetkezeti tagság a takarékszövetkezeti szektorban is. Mára a szövetkezeti tagság 100 000 főre apadt. Tehát egyre kevésbé látszanak a nyomai annak, hogy ezek a pénzügyi szolgáltatók úgymond szövetkezeti jelleggel működnének. No, ennyit az igazán szövetkezeti jellegű kérdésekről és a széttagoltságról, de azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos ismérvei és jellemzői a szektornak. Ami az üzleti jellegű működésüket illeti, hát fontos elmondani, ugye, hogy összességében az országban a hatalmas hálózat ellenére egy folyamatosan csökkenő tendenciát követően körülbelül olyan 5% körül látszik stabilizálódni a piaci részesedésük a teljes bankpiacon belül, ugye itt a kereskedelmi bankokat is ide soroljuk értelemszerűen. Ezen belül jellemzően a betétgyűjtésben azért erősebbek, hát ott a piaci részesedés 10% körüli, és a hitelezésben lényegesen alacsonyabb, 4-5% körüli. Talán a kisvállalkozói hitelezésben van még egy helyzeti előnyük értelemszerűen, ott magasabb a piaci részesedésük, de összességében leszámítva a végtörlesztés okozta átmeneti, és hát ez egy meglehetősen szerény piac szerzést, tulajdonképpen itt megrekedni látszik. Ami egy hozzá kell tenni, ugye egy alapvetően csökkenő, sőt nem növekvő bankpiacon. Na most ebből az is következik, hogyha nem történnének, nem indulnának el most a megfelelő irányú változások és folyamatok, nem sikerülne megerősíteni a szektort, mind működésében, mind tőkehelyzetében, és nem sikerülne a szektorban rejlő ilyen értelmevet üzleti lehetőséget kihasználni, és a benne lévő hitelezési potenciált megerősíteni, akkor véletlenül egy következő nagyobb konjunktúra esetén tovább csökkenne a piaci részesedésük. Én is azt gondolom, hogy nagyon sok takarékszövetkezetnek akár a működése, a léte is nagyon megkérdeződhetne olyan értelemben, hogy nagyon bírnák a versenyt a nagykereskedelmi bankokkal, hiszen az eddigi piacvesztés is lényegében ezért következett be.
Mennyire különbözik, hogy egy picit kitekintsünk, hogy azt mondta, hogy az elmúlt fél évben nemzetközi példákat is megnéztek, illetve elemeztek. Mennyire különbözik a magyarországi takarékszövetkezeti rendszer jelenlegi helyzete attól, amilyen helyzetben, piaci helyzetben, vagy mondjuk más szempontból helyzetben általában vannak a külföldi hasonló pénzintézetek?
Hát azt kell, hogy mondjam, hogy a nyugat-európai mintákat vettük elsősorban alapul. A nyugat-európai szövetkezeti banki modellek minden szempontból példaértékűek számunkra. Egyrészt irigylésre méltó a piaci részesedésük. Említhetném az osztrák, a német, a holland vagy a finn példákat is, de a francia és az olasz példák is hasonlóan. A takarék szövetkezeti alapon működő, vagy szövetkezeti alapon működő bankok piaci részesedése jellemzően 20-40% között szóródik.
Ezek csak amikor ugye 5%-ot mondott, ugye 5%
az összességében pusztán 5%-ot tesz ki, így van. És hát jellemzően minden nyugat-európai országban a legnagyobb bankok minimum egyike, a legnagyobb három közül, az egy szövetkezeti alapon működő bank. Innentől kezdve természetesen az sem meglepő, hogy sokkal szélesebb a szövetkezeti tagi bázis, tehát egyszerűen milliós, sok milliós tagság van. Az emberek nyilvánvalóan ott nem csak tulajdonosok, hanem aktív ügyfelek is, és ez a két dolog kéz a kézben jár, hát ettől tud ilyen magas maradni a piaci részesedés is, és ez a működési modell, amit itt most szeretnénk majd útjára indítani, azért nálunk is azt célozza, hogy idővel így módon is tudjon nőni a piaci részesedés.
Egyébként ez aztán miért alakult, bocsásson meg, tehát miért van az, hogy ami mondjuk Ausztriában, Hollandiában, Németországban előny, vagy ami mondjuk az erőssége ezeknek az intézeteknek, az Magyarországon nem tudott így megjelenni, és mondjuk 5%-ra olvadt ez a piaci részesedés?
Hát alapvetően két dolog, és azt gondolom, hogy itt kezdünk eljutni a lényeghez. Egyrészt a nyugat-európai példákban az ott megvalósult szabályozói környezet sokkal határozottabban védi a szövetkezeti jelleget, és sokkal inkább ösztönöz az ilyen jellegű működésre, a szövetkezeti jellegű működésre, és a másik, hogy sokkal összehangoltabban működnek ezek a kis takarékszövetkezetként működő bankok. Magyarul az integrációs együttműködés, így szoktuk ezt emlegetni, lényegesen összehangoltabb az itteninél. Éppen ezért majd gondolom fogunk tudni erről beszélni részletesebben is. A most benyújtott javaslat is alapvetően az integráció szintjén igyekszik első körben megerősíteni a takarékszövetkezetek együttesét, tehát a szektor egészét. De csak hogyha a különbségekre még egy gondolat erejéig visszatérhetek, azt hiszem érdemes megemlíteni azt is, hogy nem meglepő módon a nagyobb piaci részesedés és természetesen a sokkal intenzívebb hitelezés miatt, ugye így az üzleti volumenek is nagyobbak, a külföldi takarékszövetkezetek stabilabbak és nyereségesebbek, lényegesen jobbak a megtérülési mutatóik, és hát ennek megfelelően a hatékonysági mutatóik is jobbak. Tehát egy-egy fiók például Ausztriában vagy Németországban, ugye miközben itt körülbelül 7-800 ügyfél jut egy fiókra vagy egy kirendeltségre. Ott ennek a háromszorosa, hogy a finn és holland 10-13-szoros példákról már ne is beszéljünk, tehát nyilván ez egy sokkal nagyobb ügyfélbázis is szükséges, és mindez azért fontos, mert ezek a mutatók, ezek a teljesítménymutatók, ez a nyerességesség, ez a jövedelem termelőképesség és hosszú távú tőkeképző erő az, amely biztosítani tudja azt, hogy a szövetkezeti bankok képesek felvenni a versenyt a kereskedelmi bankokkal. Ma Magyarországon nem ez a helyzet, és ezért is gondolom, hogy veszélybe került volna a működésük, illetve nem tudnának tovább helytállni. Eddig is nehéz volt ugye lekövetni a kereskedelmi bankokhoz pártuló nagyobb ügyfelek pénzügyi igényeit. Azonban az új szabályozás közepette, én azt gondolom, hogy minden lehetőség adott most ahhoz, hogy idővel olyan állapotba hozza magát a hazai szövetkezeti banki szektor, és hogy képes legyen ezt a versenyt állni, megfelelően állni, és ennek megfelelően a tőkevonzó képessége is növekedni fog. Tehát például a külföldi szövetkezeti bankok, hát ez még nagyon messze van, ugye nagyon komoly külföldi, nemzetközi verseny társként is fellépnek. Hát tulajdonképpen részben ők vannak itt a kereskedelmi bankok versenytársaként Magyarországon is. Tehát ez a furi helyzet alakult ki, ugye, hogy a kereskedelmi bankolásban megjelentek a nyugat-európai szövetkezeti bankok versenytársként, mert oly mértékű tőkevonzó képességre tettek szert ezen integrált működés eredményeként, hogy például a nemzetközi tőkepiacon meg tudnak jelenni forrásbevonásra, tőkekibocsátóként. Tehát ma ez Magyarországon a jelenlegi takarékszövetkezetek vagy a takarékszövetkezeti bank számára egy elképzelhetetlen dolog volna.
Egy picit maradom még a diagnózisnál, vagy a helyzetértékelésnél. Ez, hogy mondjuk Magyarországon a magyar piacon a kereskedelmi bankokkal nem vagy csak korlátozott mértékben tudták állni, vagy tudják állni a versenyt. Ez ön szerint, vagy a tapasztalatai szerint mennyiben technológiai vagy termékfejlesztési kérdés? Elég csak mondjuk arra gondolni, hogy egészen csak a közelmúltban lehetett például takarékszövetkezetekben bankkártyához hozzájutni egy számlához. Miközben mondjuk a kereskedelmi bankok ezt már régóta nyújtják. Tehát mennyiben termékfejlesztési vagy technológiai kérdés ez? És mennyiben szabályozási kérdés?
Hát ugye mindennek sokféle oka van, de én azt gondolom, hogy ez elsősorban egy hatékonysági részben tőke és tudás hiányra visszavezethető kérdés, aminek az eredménye aztán az, hogy összességében a takarékszövetkezetek hatékonysága lényegesen alulmúlja a kereskedelmi bankok hatékonyságát, na meg a külföldi versenytársakét is. Hogy emögött mi áll, hát ugye nem szeretném mutatni ezzel a hallgatókat, de azért a banküzemhez konyító, meg más gazdálkodáshoz is konyító emberek azért tudják és sejtik, hogy egy ilyen széttagolt rendszerben ugye minden egyes tevékenységet, minden egyes szolgáltatást helyben kell elvégezni. Mivel kicsi az üzemméret, ezért nagyon sok az állandó fix költség, ami rárakódik az egész szolgáltatásra. Nem véletlen, hogy Nyugat-Európában fölismerték az ilyen kis szövetkezeti bankok az integrált együttműködésbe rejlő lehetőségeket, és így próbálják ellentételezni ezeket a magas közös költségeket. Tehát az itteni hatékonytalanságokkal az elsősorban a közös háttérrendszerek, a közös informatika, a közös kockázatkezelési rendszerek hiánya, vagy rossz szervezettsége. De még lehetne sorolni mindazt, ami mint lehetőség is fölvillantható természetesen, és reméljük a jövőben kiaknázható, hogy egy egységesebb, közösebb arculattal és termékpolitikával lehet megjelenni. Ezt mindet nem tudta az eddigi széttagolt működés kiaknázni. Tehát ilyen értelemben a versenyhátrány az egyértelműen erre az okra vezethető vissza.
Ugye az elmúlt években voltak a takarékszövetkezeteknek, ha úgy tetszik, alulról jövő integrációs elképzeléseik is, vagy terveik is, és nagyon sok ilyen integrációs koncepció fogalmazódott meg. Ez a mostani, amelynek a végrehajtása gyakorlatilag, ha jól vettem, az első kérdésre adott válaszából gyakorlatilag a következő időszakban az ön feladata lesz. Ez mennyiben különbözik ezektől?
Hát olyan értelemben egy jelentős különbség, hogy lássuk be azt, hogy a hazai szabályozási környezet ilyen értelemben részben ambivalens volt, részben meg a szektor szereplői ilyen-olyan okok miatt nem voltak eddig arra képesek, hogy kihasználják az egyébként az eddigi szabályozásban is meglévő lehetőségeket. Megpróbálom ezt így akkor sorban elmondani. Tehát egyfelől összhangban az Európai Uniós irányelvekkel, és ugyanúgy, ahogy ez Európában is működik, a hazai jogszabály az integrációs együttműködés lazább formáinak az esetére biztosít bizonyos kedvezményeket, és erre ösztönzi a szövetkezeti bankként működő hitelintézeteket. Ugyanakkor, és ez az első fontos különbség, a hazai jogszabály nem kötelezte mindeddig a takarékszövetkezeteket arra, hogy részt vegyenek valamely integrációs együttműködésben. Szemben egyébként az európai példákkal. Ennek aztán az lett az eredménye, hogy vannak olyan takarékszövetkezetek, amelyek nem tartoznak egyik intézményvédelmi alaphoz sem, tehát egyik integrációhoz sem, hanem teljesen függetlenként önmagukban működnek. Sajnos az egyik tavalyi takarékszövetkezeti csőd is egy ilyen intézményhez kötődött, talán nem véletlenül. A másik lényeges dolog, amit itt el kell mondani, az az, hogy már a sokféle érdekre ugye hivatkoztam, hogy a hazai takarékszövetkezetek által kialakított ilyen-olyan integrációk és intézményvédelmek nem voltak képesek a jogszabályban. A szabályozás biztosította kedvezményeket kihasználni mindeddig. Egészen egyszerűen nem tudták olyan szorosra fűzni az együttműködést egymás között, és azokat a keresztgaranciákat megteremteni, amelyek ahhoz kellettek volna, hogy hatékonyabban tudják a tőkéjüket felhasználni. Na most ebből adódott egyrészt egy nem teljesen megnyugtató működés pénzügyi stabilitási szempontból, de ami még inkább fontos, és erre a felügyelet ugye folyamatosan felhívta a figyelmet, hogy a felügyelet részéről kiváltott egy olyan intézkedés sorozatot, hogy meg egyúttal persze egy ösztönző is volt ez, hogy a nem integrálódott takarékszövetkezeteket mind nagyobb és nagyobb többlettőket követelménnyel igyekezett a földet sújtani, illetve ezeket a többlettőke követelményeket helyezte kilátásba arra az esetre, hogyha nem sikerülne jobban, szorosabban integrálódni. Na most ezek a tendenciák találkoztak és találkoznak az egyébként szigorodó Európai Uniós tőke és likviditási követelményekkel, melyek már januártól életbe lépnek. Ilyen értelemben ez egy szerencsés dolog, mert a szigorodó európai tőkekövetelmények is biztosítanak az eddiginél nagyobb kedvezményeket a szorosabb integráció esetére. Tehát miközben egyfelől van egy sürgetés a hazai szabályozás irányából, aminek eddig az önszabályozás útján nem igazán sikerült megfelelni, és van egy szigorítás az európai irányból, itt most egyszerre lehet és kell meglépni azokat a lépéseket, amelyek mindkét, tehát kezelik a problémát és egyben kihasználják azt a lehetőséget, ami abban rejlik, hogy a hazai takarékszövetkezetek felmentést kaphatnak az egyedi alapon történő tőkekövetelmények teljesítése alól, ha integráltan működnek, és akkor közösen elegendő megfelelni. Ezt majd még később jobban kibontom, ha lesz rá mód. Így módon ki tudják használni a kedvezményeket, és egy jelentős hatékonysági és versenyképességi előnyre tesznek majd szert. Ennek hiányában kifejezetten fokozódna a versenyhátrányok.
Bolnyis Tamás kormánybiztos az Aréna ma esti vendége. Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést. Tartsanak velünk továbbra is.